a mi segítségünk és esti Isten tiszteletünk pünkösdre készülő alkalmunk megáldása és megszentelése jön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén 479. számú gyülekezet énekünket énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt a hetet. Köszönjük azt, hogy lehetséges estéről estére megállnunk előtted, és hallgatnunk a te igédet. Köszönjük, hogy elhoztál bennünket ma is. Ennek a napnak a végén, amikor túl vagyunk már sok mindenen, de még sincs vége a napnak, mert te készítettél még számunkra valamit. Köszönjük neked azt a példázatot is, amit tanulmányozhatunk, amin elgondolkozhatunk. Ezt a példázatot, amit nem könnyű olvasni, nem könnyű megérteni, de te szeretnéd, Urunk, hogyha egyre jobban megérthetnénk, te szeretnéd, hogyha egyre jobban megismernénk és megértenénk téged magad általa. Szeretnéd, Urunk, hogyha komolyan vennénk a te igédet, mert úgy tűnik, hogy ezek a túlvilági gondolatok nagyon távol vannak tőlünk, de mégis észrevehetjük azt, hogy ha komolyan elgondolkozunk rajta, akkor felismerhetjük, hogy Jézus szavai rólunk szólnak, a mi életünkről szólnak, hogy húsba vágóan szólítanak meg, hogyha engedjük. Nem csak ezen a napon vagyunk túl sok mindenen, hanem az életünkben is. Túl vagyunk sok mindenen, sok mindenre örömmel és szívesen emlékezünk, sok mindent szeretnénk elfelejteni. Szeretnénk most azt megköszönni neked, hogy veled, Istenünk, lehet mindig újat kezdeni, lehet újraindulni, a te kegyelmedből, a te szeretetedből. Kérünk ad, hogy most ne csak emberi szavakat halljunk, kérünk, hogy nyisd meg ne csak a fülünket és az értelmünket, hanem nyisd meg a szívünket is. Így kérünk, hogy küldd el a te lelkedet, mert a Szentlélek nem csak pünköstkor tud eljönni, hanem akár egy hétköznap este is el tud jönni, hogy betöltsön bennünket. Amen. Folytassuk az imádságot, úgyhogy énekeljük ifjúsági énekünket. Jöjj Szentlélek, jöjj közénk! Isten igéjét olvasom úgy, ahogy írva található Lukács evangéliumának a 16. fejezetében, a 19-től a 26. versig terjedő szakaszban így szólít meg bennünket az Úr igéje. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm a lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ma is tovább haladunk a gazdagról és Lázárról szóló példázatban. Elénk került az üzenet már, hogy egyszer élünk, hogy egyetlen életet kaptunk, és ez az élet nagyon nagy ajándék, de mivel egyszeri, ezért nagyon nagy a felelősségünk is, hogy hogyan is éljük ezt az életet. Mert ezt az életet el is lehet rontani. El lehet rontani benne sok mindent, és el lehet rontani az egészet, és ráadásul el lehet rontani végérvényesen és visszavonhatatlanul is. Most, ahogy tovább haladunk, eljutunk a gazdag embernek ahhoz a mondatáig, ahhoz a kiáltásáig, amit Ábrahámhoz címez, és halljuk Ábrahám válaszát is. Eddig a történetben odáig jutottunk el, hogy meghalt a gazdag, és eltemették, és meghalt Lázár is, és őt fölvitték Ábrahám kebelére. De ahhoz, hogy megértsük a gazdagnak ezt a kiáltását és Ábrahám válaszát, és mindezeknek az üzenetét, egy pillanatra lépjünk vissza még egy kicsit az alaphelyzethez. Oda, amikor ez a két ember még életben volt. Illetve, nem jól mondtam, ezt tudjuk, mert ez a két ember a történet második felében, a történet végén, a haláluk után is életben van. Lépjünk oda vissza, amikor úgy vannak még életben, hogy itt ezen a földön élnek. Hogyha megnézzük az ő helyzetüket és összehasonlítjuk egymással, akkor azt kell látnunk, hogy nem sok mindenben hasonlítanak egymásra. Mi az, amiben hasonlítanak? Látszólag csupán annyiban, hogy mind a kettő megszületett erre a világra, itt élt egy ideig, aztán pedig meghalt. Látszólag ennyi az, ami elmondható róluk. Még annyit hozzá lehet tenni, hogy egy időben éltek, és egymás mellett, karnyújtásnyira szinte egymástól. Azonos helyen, azonos időben. De itt véget is ér látszólag a hasonlóságok sora. Mert nagyon nagy a különbség kettőjük között. Ott van a gazdag ember, és az ő gazdagsága nem csak jólétet jelent az ő számára, hanem mindazt, ami ezzel jár, mindazt, ami előnyként a gazdagsággal valakinek a része lehet, ott vannak a barátok, ott van mindaz, ami még a gazdagsághoz járhat, ott van az ünneplés. Persze tudjuk, hogy mindez csak a felszín. Hogy ott van még a mély is, amibe nem biztos, hogy belelátunk. Erről hallottunk tegnap, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Nem tudjuk, hogy ennek a gazdag embernek az élete mélyén vajon mi volt. Lehet, hogy mindaz, amit pénzért megvett, azt azért vette meg, hogy kárpótolja magát egy kicsit azért, mindazért, amit pénzért nem vehet meg soha. Mi volt a felszín és mi volt a mély? Ez nagy kérdés mindig. Egyszer egy városban valaki elment a pszichológushoz, és elmondta neki, hogy nagy mélységben van az ő élete, teljesen kilátástalan a helyzete, nem tudja, hogy hogyan lépjen tovább, hogyan jöjjön ki ebből. Aztán a pszichológus mondott neki egy-két dolgot, miután végighallgatta, és végül azt a tanácsot is adta neki, hogy tudja mit, van itt a városban, éppen most érkezett egy cirkusz, ott van egy nagyon jó bohóc, aki mindenkit meg tud nevettetni, nagyon jól csinálja a dolgát. Menjen el, nézze meg, és akkor biztos, hogy vidámabb lesz egy kicsit. És azt válaszolt ez a páciens, én vagyok az a bohóc. Persze mondhatja valaki azt is, hogy vannak azért boldog emberek, boldog gazdag emberek is, megelégedett gazdag emberek. Mondhatja valaki, hogy mi csak irigykedünk rájuk, mivel nekünk nincs meg ez a gazdagság, ezért irigyeljük az övékét, és azt gondoljuk, hogy azzal vigasztaljuk magunkat, hogy ők biztos boldogtalanok. Igen, lehet, hogy vannak boldog és megelégedett gazdag emberek, de ez még nem fedi el azt a tényt, hogy a felszín mögött ott van a mély, ami sokszor el van rejtve az emberi szem elől. És aztán ott van hatalmas kontrasztként Lázár, aki ott fekszik, fekélyekkel tele, kutyák nyaldossák a sebeit, és szeretne hozzájutni a lehulló morzsákhoz, a lakomákból lehulló morzsákhoz, de még ahhoz sem jut hozzá. Micsoda különbség a két ember között. De mégis azt kell látnunk, hogy ez a két ember sokkal jobban hasonlít egymásra, mint gondolnánk. Ez a két ember igazán a helyzetüket tekintve egészen egyforma. Mert bármilyen furcsa, de ki lehet mondanunk, sőt ki kell mondanunk, hiszen az egész Szentírás ezt támasztja alá, hogy ők alapvetően az életük lényegét tekintve mindketten szegények voltak. Mindketten szegények voltak. Mindketten nyomorultak voltak. Mindketten koldusok voltak, nincstelenek voltak. Miért? Azért, mert Ádám és Éva bűnesete óta mindenki az Istentől való elszakadtság állapotába születik meg, és a legnagyobb szegénység az ez, ha valaki Isten nélkül éli az életét. És mindaddig, amíg valaki így él, addig mérhetetlenül szegény. Lehet anyagi értelemben gazdag vagy szegény, lehet egészséges vagy beteg, lehet idős vagy fiatal, mindegy, hogyha Isten nélkül él, hogyha elválasztja Istentől az a bizonyos szakadék, az a bizonyos fal, amit az Isten elleni lázadás, a bűn jelent az Isten és az ember között, akkor mindannyian ebben a szegénységben vagyunk. A Heideggeri K.T. második kérdés felelete rögtön az elején felteszi azt a kérdést, hogy hány dolgot kell tudnod a véget, hogy boldogul élhess és boldogul halhass meg. Hogy itt ezt az életet, amit eltöltöd, ezt boldogságban töltsd el, és aztán az utolsó pillanat is, amikor itt kell hagyni ezt az életet, azt is boldogan tud megtenni, azt az utolsó lépést. És a válasz úgy kezdődik, hogy három dolgot kell tudnom azért, hogy boldogan élhessek és boldogan halhassak meg. Először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Ezt kell tudnom először. Hogyha ezt nem tudom, akkor minden más ismeretem felesleges. És ebben mindannyian egyformák vagyunk. És lehet takargatni a dolgokat, lehet a külsőségekkel elfedni, és úgy tűnik, hogy különbségek vannak közöttünk, de a lelkünk mégis fedetlen, mesztelen, az Isten előtt legalábbis mindenképpen az. A gazdag is, és Lázár is szegény, és nyomorult az Isten nélkül. De akkor, hogyha ez igaz, akkor miért van az, hogy a történet folytatásában azt olvassuk, az egyik Ábrahám kebelére kerül, a másik pedig a pokolba jut. Miért van, hogy ha a legfontosabbat tekintve, a lényeget tekintve mindketten ugyanabból a helyzetből indulnak, mégis egészen más lesz az ő sorsuk, egészen máshol és máshogyan töltik el az örökké valóságot. Miért van ez? Vajon azért, amit olvasunk Ábrahám szavaiban, és egy kicsit sugallja is, hogyha nem jól értjük az ő szavait, fiam, mondja a gazdagnak, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Valóban így van, hogy az Isten így akar kárpótolni, hogy akinek itt rossz, annak majd oda át jó lesz. És fordítva, akinek itt jó, annak oda át majd rossz lesz. Érezzük, hogy nem ez az összefüggés, nincs ilyen összefüggés. De hogyha nincs ilyen összefüggés, ilyen ok-okozati viszony, akkor mégis mi az oka az előbbi kérdésnek? És akkor kérdezhetünk tovább. A gazdag ember vajon miért kárhozott el? A gazdag ember a gazdagsága miatt kárhozott el? Tudjuk, mert Jézus mondja, hogy nagyon nehéz a gazdagoknak bejutni az Isten országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Igen, ez így van, de a gazdagság önmagában még nem kizáró ok. Hiszen akkor sokan, akik gazdagok voltak, nagy vagyonuk volt, nem üdvözülhetnének. Nem üdvözülhetne Dávid, vagy Salamon, vagy más bibliai szereplők, vagy más nem bibliai szereplők. Tudjuk, hogy ez nem így van. Akkor hát mi a válasz? Vajon azért kárhozott el a gazdag, mert nagyon sok bűne volt? Mert sokat vétkezett, mert bűnösebb volt, mint Lázár? Kétségtelen, hogy ez a gazdag ember sokat vétkezett. Mert vétkezett az Isten ellen akkor, amikor Lázár ellen vétkezett. Amikor ott hagyta az embertársát a nyomorban, ott hagyta szenvedni, és nem segített rajta, pedig megtehette volna. Igen, amikor az emberen nem segített, akkor Jézuson nem segített, ahogy hallottuk tegnap. Sok bűne volt. De vannak jó gazdagok is. Nem csak olyanok, akiknek sok vétkük van. Vannak közöttük jók is. A gazdag ifjú, amikor odament Jézushoz, és megkérdezte, hogyan juthatok be a mennybe, Jézus elmondta, hogy tartsd meg a parancsolatokat, és felsorolja ott néhányat, és a gazdag ember azt mondja, hogy ezeket mind megtartottam. Lehet, hogy még jótékonykodott is, lehet, hogy segítette a szegényeket, lehet, hogy nagy adományokat adott a gyülekezetnek, a templomnak. De hogyha nem tette meg azt, amit Jézus kért tőle, akkor még ő is elkározott. Vajon miért? És nézzük meg a másik oldalt. Lázár vajon miért üdvözülhetett? Azért üdvözült, mert szegény volt. És ugyanaz a válaszunk, mint az előbb, nem, mert a szegénység sem érdem önmagában. Lehet megtenni azt, és vannak, akik meg is teszik, meg is tették a történelem folyamán, hogy lemondtok a vagyonukról, önkéntes szegénységbe vonultak, de ez még, ettől még automatikusan nem juthattak be, ők sem a mennybe. Vagy azért üdvözült Lázár, mert kevesebbet vétkezett, mint a gazdag. Kevesebbet vétkezett, igen, mert kevesebb lehetősége is volt vétkezni. Ott volt, ott feküdt, talán mozogni is alig tudott, nem, hogy más tenni. Nem volt lehetősége vétkezni sokat. Lázár szegény volt, és szegény volt a bűnökben is. De nem ez volt az oka annak, hogy ő üdvözülhetett. Gondoljuk csak arra, hogy ha egy csoda folytán valahogy megfordult volna a kocka, és helyet cserélnek. A gazdag ember oda kerül koldusnak, Lázár pedig oda kerül és lakomászhat minden nap. Vajon ő hogyan viselte volna ezt? Vajon jobb lett volna, mint a gazdag? És a történelemben sokszor látunk olyat, hogy amikor az elnyomottak hatalomra kerülnek, akkor talán még rosszabbak, mint az elődeik. Lázárnak nem sok tulajdonságáról olvasunk, mint ahogy a gazdagnak sem. Igen, mert nem a jó és rossz tulajdonságok, nem az érdemek, vagy a bűnöknek a száma, a mennyisége határozza meg, hogy ki az, aki a mennybe jut, és ki az, aki nem, hanem valami más. És hogy mi ez a más, azt Lázár nevében találjuk meg. Lázár neve, El-Ázár, azt jelenti, Isten segít. Ez az ember felismerte azt, hogy Istenre van szüksége ebben az állapotában. Felismerte azt, hogy ő koldus szegény, nem azért, mert nincs ennivalója, hanem azért, mert nincsen Istene. Tudta azt, hogy csak Isten tud rajta segíteni. Nem úgy, hogy elrendezi az ő életét, hogy jobbra fordítja az ő életét. Sokan gondolják így, és ez nagy tévedés, hogy ha valaki odalép Istenhez, és odaadja neki az életét, akkor minden egyből rendbe jön, és minden a lehető legoptimálisabb lesz az életében. Ezt tudjuk, hogy nem így van. De ő tudta azt, hogy az Isten elrendezi az ő életét, mégpedig úgy, hogy megbocsátja a bűneit, és a kegyelmébe fogadja, mégpedig úgy, hogy életet ad neki, örök életet ad neki. Érdekes látnunk, hogy ebben a történetben a gazdag embernek nincsen neve, nincs leírva az ő neve. Miért? Azért, mert neki nincsen neve, olyan, ami fel lenne írva az életkönyvébe. Lázár neve fel van írva. És tudjuk, hogy a Bibliában a nevek legtöbbször beszélő nevek. Mutatják, hogy hogyan élt, mit tett az az ember, aki viselte azt a nevet. Lázár így élt, amit a neve jelentett, Isten segít. És ő kimondta. Kimondta azt, amit a gazdag ember csak a halála után tud kimondani. Atyám, könyörülj rajtam. Atyám, könyörülj rajtam. Ezek a bűnbánatnak a szavai. Ez a bűnbánat kiáltása, annak az embernek a kiáltása, aki látja a saját nyomorúságát, látja az elveszett voltát, és tudja, hogy csak Isten tud segíteni neki, de Isten tud neki segíteni. Az az Isten, aki segített. Hogyan segített? Úgyhogy elküldte az ő fiát. És aki bűnt nem ismert, az bűnné tette értünk. Jézus Krisztus szegényé lett, hogy mi gazdaggá legyünk. Jézus Krisztus Lázár helyébe lépett. A Lázárok helyébe lépett. Szegényé lett. Nyomorult lett. Olyan lett, mint ez az ember. Annyira nyomorult azért, hogy minket felemeljen. Hogy minket megszabadítson. Lázár ez az Istenhez kiált, aki elküldte ezt a fiút, és ezért kerülhet oda Ábrahám kebelére. Tegnap volt szó a gazdag ember temetéséről. Lázár temetéséről nem volt szó. Azért, mert neki nem volt olyan. Legalábbis abban az értelemben, ahogyan mi a temetésre gondolunk, nem volt valószínűleg neki olyan. Kivitték a városon kívülre, és elföldelték, mint egy kutyát azok közül, amelyek nyaldosták az ő sebeit. A gazdag temetésén ott volt sok mindenki, aki elkísérte. Lázár temetésén nem volt ott senki. Vagy mégis. A gazdag temetésén sokan voltak, de voltak, akik hiányoztak. Azok, akik ott voltak Lázár temetésén, mégpedig az angyalok. Az angyalok nem voltak ott a gazdagnál, de ott voltak Lázárnál, hogy felvigyék őt Ábrahám kebelére. A világ nem fogadta be Lázárt, és kitaszította magából. A világ ura elfogadta őt, és maga mellé vette. Atyám, könyörülj rajtam! Így élt Lázár, ezt mondta ki. És ezt mondta ki a gazdag is. Akkor, amikor ott volt már a halála után a pokolban, a gazdag is könyörög az Isten kegyelméért. Küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. Mennyire vágyott egy kis enyhülésre. Egy csöpp víz elég lett volna, hogy enyhítse a fájdalmát, de nem kaphatta meg. Ennyire vágyott az enyhülésre, arra az enyhülésre, amit csak az Isten bűnbocsánata tud adni a pokolban is, meg itt a földön is. Illetve ez a bűnbocsánat csak itt a földön kapható meg. A gazdag elkésett. Ennek az estének az a címe, hogy elkésett bűnbánat. Elkésett bűnbánat, és mivel elkésett az ő bűnbánata, gyötrődik a pokolban. Gyötrődik. Az a szó, amit itt az eredetiben találunk, arra a másik szóra vezethető vissza, ami a vatkan agyarát jelenti. Ilyen gyötrődés van ott a pokolban, mint hogyha egy vatkannak az agyara szúrna belénk, döfne belénk újra és újra. Ez a gazdag így gyötrődött és így szenvedett. Szenvedett, mert nem volt Isten mellett, és szenvedett azért, mert az kérdések újra és újra belé döftek, hogy miért nem tettem meg előbb, amit megtehettem volna, miért nem fordultam Istenhez, amíg még lehetett volna, miért nem tértem meg Istenhez, amíg még volt rá lehetőség, miért nem figyeltem a szavára, pedig ő sokszor szólított, mint ahogy sokszor szólít bennünket is, és sokszor megbizonyította, hogy ő figyel ránk, hogy ő szeret bennünket, hogy szeretné, hogyha vele élnénk, és ő ezt csak későn és utólag ismeri el. Elkésett bűnbánat. De az örömhír az, hogy mi még halljuk az igét. Halljuk a szavakat, még nem késő. Nekünk még nem késő. Mint ahogy a latornak sem volt késő ott a kereszten, aki odafordult Jézushoz. Emlékezz meg rólam, ha visszajössz a te királyságodban. Igen, amíg az ember itt a földön él, addig van lehetőség. A halál az az igazi választóvonal. Az a választóvonal, hogy valaki azután, hova kerül, a halál a pillanatában válik végérvényessé. És az, akinek volt időben bűnbánata, a mennybe kerül, akinek elkésett a bűnbánata, az a pokolba kerül. Nem ég és föld lesz a különbség, hanem ég és pokol lesz a különbség. Mi még mondhatjuk, Atyám, könyörülj rajtam. Kimondhatjuk ezt a mondatot, akár életünkben először, igazán, komolyan véve ezeket a szavakat, Atyám, könyörülj rajtam, vedd át az életemet, rendelkezz velem, rendelkezz mindazzal, ami az enyém, a pénzemmel, az életemmel, az időmmel, mindenemmel. Vagy kimondhatjuk úgy is, mint aki már felismerte azt, hogy csak Istentől jön a segítség, aki már megtapasztalta az Istennek a kegyelmét, aki már megkapta az örök életet, megkapta az üdvösséget, de mint akiben, mert mindannyiunkban van még sok minden, ami elválaszt az Istentől, mondhatjuk így is, Atyám, könyörülj rajtam, könyörülj mindazon, ami még elválaszt engem tőled. Úgy örültem a mai Zsoltár, a 65. Zsoltár szavainak, amiben ezeket a szavakat olvassuk. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit te kiválasztasz és a közeledbe engedsz. Ezt mi is átélhetjük, hogy az Isten az ő közelébe enged bennünket, hogy megbocsátja a vétkeinket, mindazt, ami elválaszt minket tőle. Lázár sebeit a kutyák nyaldosták. Nem tudta eltakarni őket. Az Isten azt szeretné, hogyha mi is így állnánk elé. Hogyha mi sem akarnánk takargatni a sebeket, amik ott vannak az életünkön, a fekélyeket, nem akarnánk eltakarni, hanem feltárnánk őket, hogy ő legyen az, aki meggyógyítja azokat. Menjünk hozzá most is, amíg közel van, amíg elérhető, és kiáltsuk mi is hittel, bizalommal, Atyám, könyörülj rajtam. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük ifjúság énekünket, amely úgy kezdődik, ne félj, mert megváltottalak. És ez az ének arról beszél, hogy az, aki ki tudja mondani ezt a mondatot őszintén az Istennek, Atyám, könyörülj rajtam, annak nem kell félnie, nem kell félnie semmitől.
Váltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Fényet megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Viruló réteken át, bűs forrás felé, szükség vagyok, szólítottalak, karjaimban szártalak, örökre nyilvánsz. A fényet megváltottalak, nem szólítottalak, karjaimban szártalak, örökre
imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt, hogy hallhattuk az örömhírt, hogy nem kell félnünk akkor, hogyha téged ismerünk. Nem kell félnünk, hogyha hozzád fordulunk. Nem kell félnünk sem a haláltól, sem az ítélettől, és nem kell félnünk az élettől sem. Bármi is várjon ránk még itt ezen a földön, akár gazdagság, akár szegénység, akár egészség vagy betegség, nem kell félnünk, hogyha te megváltottál bennünket, mert van Istenünk, aki segít, akihez odafordulhatunk, mint koldusok. Most is jövünk hozzád, Urunk, semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Köszönjük, hogy megmutathatjuk neked a mi sebeinket, hogy nem a kutyáknak kell nyaldosni, nem is nekünk kell nyalogatni a saját sebeinket, hanem te vagy az, aki ráteszed a kezed, hogy meggyógyítsd azokat. Urunk, kérünk azért, hogy áld meg bennünket, áld meg a mi ünnepre készülésünket, tisztíts meg bennünket, tisztíts meg a mi lelkünk templomát, ami a Szentlélek temploma is lehet. Tisztíts meg, hogy egyre inkább hasonlíthassunk ahhoz a Jézus Krisztushoz, akinek a követőinek valljuk magunkat. Így kérünk, hogy legyél velünk. Kérünk a hétnek a további napjaiért. Kérünk azért, hogy hozd el azokat is, akik még nem voltak, mert mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy veled legyünk, arra, hogy halljuk a te szavadat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás vétel előtt 488. gyülekezet énekünket énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenható Isten.
Szent vagy, mi vagyunk, Úristen, éljünk.
fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek megtartó, megőrző kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen.